Jó estét kívánok! Folytatjuk Meszechet Ktubot, a házasság levélnek a traktatusa, az Chav Gimel Amud Bet, 23 per B, majdnem az oldal végén, ott a Misnánál. A Steidot Rabbi kiadásában, 101-es oldalán. Ugye előző Misnában arról volt szó, mi van akkor, ha két nő tanúskodik egymásra, hogy szabad legyen nekik házasodni Kohennel. Erre jön most egy hasonló téma, úgy mi van akkor a két férfi tanúskodik egymásra, és az a cél, hogy szeretnének Kohen lenni. Mondja a Misna, ugyanez a törvény, Vehén, Sneanasi. Ugyanez a törvény, a két ember jön, nem ismerünk őket, és Zeomer Kohen lenni. Az egyik azt mondja, én Kohen vagyok, és a másik szintén Omer Kohenni. A másik is azt mondja, Kohen vagyok. Azt mondjuk, Einan Nemanim, akkor nem fogadjuk el ezt a tanúskodást, és nem adunk nekik trumát. Ugye mi az előnye a Kohennak? Neki szabad enni azt a trumát. Truma az a szent gyümölcs, szent rész, amit minden új termésből le kell adni a Kohennak. Azt jelenti, semmiféle előnhez nem tudnak jutni. De ugyanakkor abban a percben, amikor úgy nyilatkoztak, hogy Kohennak, már nem szabad neki elvenni egy elvált nőt. Miért? Ahogy beszéltünk múltkor, az ember vállalja a tilalmat, utána nem tud kimászni alul. Ubizman se hén mi idén ze. Mi van akkor, az egyik tanúskodik a másikra? Azt mondja, A azt mondja, hogy B Kohen, és B azt mondja, hogy A Kohen. Hare élő nem anin. Akkor azt mondja, én vagyok Kohen, és a barátom is Kohen. És a másik is azt mondja, én vagyok Kohen, és a barátom Kohen. Akkor elfogadjuk neki. Mi? Mert ez a vélemény szerint, hogy valakit lehet nyilvánítani Kohennak, még csak akkor is, ha egy tanú van. És a másik dolog, hogy nem kell tartani attól, hogy itt egy összeesküvés történt, hogy te segít nekem, és én segítek neked. Nem. Ha valaki jön és tanúskodik, hogy a másik Kohen, akkor elfogod. Hiába két perc múlva jön a másik, és én pedig tanúskodok, hogy ő Kohen. Ugye természetesen ki lehet a Kohen? Az, aki apai ágon végig, Áron főpapig vissza lehet vezetni, hogy Kohen. Ezt nem lehet felvenni, vagy kinevezni. Ez az első vélemény, és erre három vélemény lesz, ami ellent mond ennek. Három vélemény. Nézzük meg egymás után. Rabbi Judah azt mondja, én már linlikuhunál pi edekát. Nem lehet egy embert kinevezni Kohennak egy tanú alapján, még akkor is, ha nem kell tartani egy összeesküvéstől, pláne olyan helyen, még összeesküvésről is lehet szó. Egy tanú az nem hiteles, csak két tanú a hiteles. Ez az első vélemény, ami ellent mond az első vélemény. Opa, rossz, furcsa. Akkor az első véleményt szoktak nevezni Tanakamának. Akkor ez az első vélemény, hogy a vélemény, aki ellent mond a Tanakamának. A további vélemény, Amarabi Elazar, erre azt mondta Rabbi Elazar, Ématáj, mikor mondom az, hogy mégis egy tanú alapján lehet valakit kinevezni Kohennak, csak olyan helyen, pontosan, mikor mondom az, hogy egy Kohen alapján nem lehet kinevezni Kohennak, csak olyan helyben a kamsélyes oredén. Amikor valami cáfolás van, itt valaki ilyen szóval elterjedt egy állítás, hogy mit tudod, az illető nem kohen, az illető elvált nőnek a gyereke, vagy hasonló, akkor, és erre jön egy tanús, azt mondja, nem, én tudom biztosan, hogy semmi probléma nincs, a származási tiszta, hát, akkor nem fogadjuk el egy kohenat. Abba már komse én oredin, jön valaki be a városban, senki nem ismeri, senki nem állítja róla, hogy nem kohen. És egy tanú azt mondja, hogy kohen az elég nekem, akkor már linnék unna a piedeket. Akkor most miben mond ellen az első véleménynek? Miben mond ellen az első véleménynek a Tanakámának? Az biztos, hogyha valaki cáfolni akarja, valaki ellen mond, és azt állítja, tudom biztosan, hogy ez nem kohen, vagy akkor egy tanú nem fogadja el senki. A Tanakám azt mondja, ha csak annyi a problémát, ezt összeesküvéskel kell tartani, akkor még elfogadom az egy tanút. Erre azt mondja Rebbe Elazar, nem. Az összeesküvésről van szó, akkor már nem fogadom el. De ha ez sima ügy, jönnek emberek a városban, és egy valaki tanúskodik a másikról, hogy kohen, akkor elfogadható. Ez a újabb vélemény, és a következő vélemény, Rabbi Simon ben Gamliel azt mondja, mi Shum Rabbi Simon ben Hazgan, ő azt mondja, Rabbi Simon ben Hazgan, van egy ismert talmudi bölcs, akinek az a neve Rabbi Haninas Gan HaKohanim. És akkor volt ez a Rabbi Simon ben Hazgan, ő azt mondja, Ma'alin likuhuna alpi ed echad. Én azt mondom, hogy lehet egy valakit kinevezni kohennak egy tanú alapján. Akkor foglaljuk ezt, itt elvileg elhangzott négy vélemény, csak nem lehet pontosan látni, hogy hol van négy vélemény. Szóval, az első vélemény a Tanakáma azt mondja, hogy jön két ember a városban, és az egyik segít a másiknak, oda és vissza. Azt én tanúskodom neked, te tanúskodsz nekem, hogy kohen vagyok. Hát, két hiányosság van itt. Egy tanús, nem kettő. És a másik hiányosság az, hogy elég erősen látszik, hogy itt ez összeesküvés van. Én segítek neked, te segít nekem. Ennek ellenére azt mondja a Tanakám, az első vélemény, elfogadom, egy tanú nekem elég, és én nem tartok az összeesküvés. Valaki állítja, akkor ez igaz. Erre azt mondja Reb Júda, hogy nem. Egy tanú a soha nem elég. Még akkor is a legtisztább ügy, a Tórában az van írva, hogy két tanú számít tanúnak, egy tanú az semmi. Rabbi Elazar azt mondja, ott, ahol van egy gyengeség, azt nem fogadom az egy tanú. Vagyis, ha valaki cáfolja, valaki állítja, hogy nem kohen, ismerem a családot, nem kohen. Vagy az apja kohen, de mivel az anyjad elvált nő volt, akkor nem kóser a házasság, hogy a kohen nem vett el elvált nőt, akkor biztos, hogy egy tanú nem lesz elég erre. De még összeesküvés esetében sem, amikor úgy néz ki, mint az összeesküvés, akkor sem fogadom el az egy tanú. De ha teljesen tiszta ügy, senki nem mond semmit, csak valaki azt mondja, kohen vagy? Igen, tessék tanúskodni. Igen, tanúskodik, akkor ő is elfogadja. Nem semmi, amivel azt mondja, egy tanú az elég nekem. Mikor? Miben mond ellen az előző véleményeknek? Azt még nem tudok. Az első három vélemény a tiszta, vagyis senki nem fogad el egy tanút, amikor cáfolni kell egy állítást. Az biztos. Mikor van a vita, amikor nem kell cáfolni, de összeesküvés lehet itt. Én segítek neked, te segítsz nekem. Akkor a Tanakám azt mondja, rendben van, Rabbi Elazar azt mondja, nincs rendben. De a tiszta, csendes ügy, mindketten elfogadják az egy tanút. Rabbi Júda azt mondja, az egy tanú soha nem fogadom. Két tanú, az tanú, egy tanú, az semmi. Ez a három vélemény, és utána van még egy vélemény, csak még nem tudom pontosan miről szól. Rabbi Schömingem Lielő azt mondja, egy tanú is elég. Igen, de hát elég, mint a Tanakáma, vagy mint Rabbi Elazar, nem tudunk. Idáig szól a misna. Ugye, ha valaki eddig nem szólt, nem tanult Talmudot, akkor egy pár mondatot csak elmagyarázom. A Talmud az a szóbeli tan, amit a bölcsök több száz éven keresztül a Bibliában leírt törvényeket fejtették ki. A Bibliában tömören le van írva, és nem nincs kifejtve, valamikor csak ilyen finom utalások vannak, amiből rá kell jönni. Ez több száz éven keresztül volt, ment szóban. Ezért az a nevet szóbeli tan. Eljött az az idő, körülbelül polgári időszámítás szerint 200-ban, amikor azt láttak a bölcsek, hogy ha nem lesz lejegyezve, akkor feledésbe fog merülni, akkor írtak le egy lényegében egy ilyen tömör, mondhatnánk egy ilyen törvénykönyvet. Mit szabad, mit nem szabad, vagy hány vélemény van ebben a témában, szabad vagy nem szabad, enni. De magyarázat nem szerepelt ott, hogy miért. Miért igen, miért nem, stb. Aztán a bölcsek tovább tanultak, most már van egy könyv, és ezt a törvénykönyvet fejtette ki. Miért mondja ő igen, miért mondja ő nem, mi van egy harmadik esetben, ami nincs megemlítve. Ez a Talmud. Az előző könyv, amit említettem, az a Misna. Az az első törvénykönyv, ami van a zsidó népnek a Biblia után. Utána tovább fejtettek, magyaráztak a kezdetet. A Talmudban minden le van írva, amit csak tud, azt mondtak, most már korlát nélkül mindent le lehet írni. Jó, eddig, most, amit most tanultunk, az egy Misna volt. Egy eset, különböző vélemények, de magyarázat nem volt, hogy mikor igen, miért igen, miért nem, miben van az eltérés, erről nem volt magyarázat. És most jön a magyarázat. A Talmudot mikor jegyezték le? Körülbelül ilyen 450, mondjuk 500-ban. Folger időszámítás 500-ban. És azóta már Misna és Talmud együtt szerepel, a Misna az a tömör törvénykönyv, a Talmud ezt kifejti, és még kiegészíti újabb esetekre, és mindenre elmondjuk, honnan tudunk, mi a forrás, mit jelent, mi az értelme, újabb esetek, stb. Most, amit tudni kell a folytatásához, hogy valójában ez az előző misnák, a mostani misna az valahogy a folytatása az előzőhöz, amikor két nő tanúskodik egymásnak, és akkor ezért jött két férfi, aki tanúskodik egymásnak a kohen. De korábban, ebben a fejezetben, nem is az összes, mert úgy nem kezdtünk a fejezet elején, mindenképp akkor négy eset volt, amikor az ember maga nyilatkozik egy témában, ő állít egy állítást, és aztán ebből az állításból következnek bizonyos törvény, és aztán ő kiegészíti az állítását, amikor megcáfolja, vagy megoldja ezt a problémát. Mondjuk így, ő nyilatkozik, ebből egy probléma következhet, és erre gyorsan kiegészíti a nyilatkozat, amivel megoldja a problémát. És végigvettünk azt, hogy elfogadjuk az ő nyilatkozatát, vagy nem. Akkor négy eset volt. Az első eset az volt, hogy mondja egyik a másiknak, figyel a tied, valójában apádé volt a föld, és én megvettem. A másik eset, igaz, hogy ez az írás, ahol az van benne, hogy 20.000 forinttal tartozok, az miért két tanú, de kényszer volt. A harmadik eset jön az nő a Bézdinhez, és azt mondja, én házas vagyok, nem, én tavaly, mit tudom én, március 10-én házasodtam, de közben elváltam. Azt az első feleben ő most a státusza megváltozik házas nőnek, nem tud újra házasodni. De azt mondja, de közben elváltam. Márciusban házasodtam, már decemberben már elváltam. Most januárban én szabad vagyok. És a negyedik eset, ez az az eset, amiről tanultunk múltkor, hogy azt mondja, a nő fogságban voltam, de nem erőszakadtak meg. Mert azt tanultunk, hogy a halakha úgy veszi, hogy egy nő fogságba került, és az élete veszélybe volt, akkor biztos, hogy nem csak az élete veszélye volt, biztos, hogy annál egy kisebb dolog megerőszakolni, az biztos, hogy megtörtént, és ha megerőszakolták, akkor utána, mivel ez egy tiltott nemi kapcsolat volt, akkor utána már nem házasodhat Kohen az. Minden más zsidóval szabad házasodnia, de a Kohen az, hogy ugye azok, akik szolgálnak a szentélyben, adnak különleges előírások, nem vehetnek el házasnő, nem vehet el elvált nőt, és ugyanígy nem vehet el olyan nőt, akinek volt egy tilos kapcsolata. Igen, de azt mondja, senki nem tudatú arról, hogy ő fogságba került. De azt mondja, ő hozza fel a problémát, én fogságba kerültem, de nem történt semmi. Akkor négy eset van, amikor ugyanaz a gondolat. Azt mondja, ha tudtunk volna mi ezért a Bézdén, a rabinátus, ha tudtunk volna, hogy ő fogságba került, akkor hiába nyilatkozik. Az ember nem tud nyilatkozni a saját érdekében. Ugyanígy nem tud az ember nyilatkozni, csak azt mondani, hogy figyel a házas, nem tud jönni a Bézdén, és azt mondja, én elváltam. De mind a négy esetben az a lényeg, hogy maga a problémát is én okoztam. Én árultam el egy információt, amit senki nem tudott, és utána megoldattam, mert kiegészítettem az információt. Ugye az apádé volt a föld, de megvettem. Meg mi aláírtunk ezt a kölcsönszerződést, vagy kölcsön elismerést, de hamis. Kényszerítették minket az aláírás. Mind a négy esetet olyan, hogy ő vagy valakik okoznak egy problémát, és aztán megoldja a problémát. A kérdés, hogy miért kell négyszer mondani? Az alapelvúj az az. Amikor az ember nem tud nyilatkozni a saját érdekében, de amikor ő okozza a problémát, akkor tud nyilatkozni a saját érdekében. Senki nem tud róla, hogy ez a nő házas. Ő árulja el, hogy házas, és ő azt is mondja, de közben elvált. Ha nem, azt mondja, ez a nő nem hiteles, akkor miért hiszel el neki, hogy házas? Ha ugyanúgy, hogy elhiszed neki, hogy házas, akkor higgy el neki azt is, hogy elvált. Elhiszed neki, hogy ez a föld valamikor az apádé, akkor higgy el neki azt is, hogy ő megvette. Erre kérdezi a Talmud, Kol Hanel Amali, miért kell négyszer ugyanazt az elvet mondani? Igaz, hogy négy különböző eset, és minden eset ilyen érdekes, ilyen összetett helyzet, de mindenhol ugyanaz a lényeg. Az ember elárult egy olyan információt, amiből következne egy bizonyos állítás, egy bizonyos következmény, de utána ő maga, nem mondom azt a szót, hogy megcáfolja, utána pedig ő megoldja. És akkor azt mondjuk, hogy mivel elhiszünk neki az első felében, elhiszünk neki a másik felében. Miért kell ezt négyszer mondani? Erre azt mondja a Talmud szerintem. Mind a négyet el kell mondani. Miért? De ittán, ha azt mondtunk volna csak az első eset. Mi volt az első eset? Ez a föld az apádé volt, de én megvettem. Erre azt mondanánk, hát Moderabi Yeshua ebben az esetben ugye úgy hangzik, hangzik, úgy hangzik az első eset, hogy Rabbi Yeshua elfogadja azt, hogy ha ő maga elmondta a földet, az apádé volt, de megvettem, akkor azt elfogadjuk. És akkor, de ha csak ez az eset szerepelt volna, erre azt mondtunk, nem, az az eset, ez sajátos. Csak abban az esetben elhisztük neki. Miért? És umdi ike drára de mamona. Az az alapelv, hogy az ember nem tud egy ügyben kétszer tanúskodni. Ha egyszer elmondat valamit, az ember elmondat valamit, utána nem tudja módosítani. Szeretném, tegnap nyilatkoztam, tegnap tanúskodtam, szeretném, tisztelt bíróság, szeretném módosítani a tegnapi nyilatkozatomat. Azt mondja a bíróság, hogy figyeld, ha akarsz még valamit mondani, hozzátenni, rendben van. Úgy akarod megváltoztatni, hát nem ketten voltak, hanem öten, és nem 20 000, hanem 5 000, és nem ő adott neki, hanem a pont fordítva volt. Egyszer elmondtál, akkor az érvényes. Nem tud az ember kétszer nyilatkozni. Most, miért erre azt gondoltam volna, hogy amikor jön az ember, és azt mondja, ez a föld a tiéd volt, de megvettem, az egyértelmű egy mondat, egy hosszú mondat. Miért egyértelmű egy hosszú mondat? Mert az ember azt mondja, figyelj, az a föld, ami nálam van, az apádé volt. Tudja, hogy akkor ezzel elveszítette a földjét. Az ember nem akarja elveszíteni a földjét. Akkor egyértelmű, amikor mondta az első felét, már gondolt a második felére, csak egymás után mondta, mert nem lehet egyszerre mondani két dolog. Ugye az Isten volt az, aki tud mondani egy szót, amit kétféleképpen hangzott el. Ugye ezt ismerünk a szombatból, igen? Ezt ismertek? Ugye a 10 parancsolat az kétszer szerepel a Tórában, Mózes második öv és ötödik öv, egy olyan azon írva, őrizzetek meg a szombatra, a másik emlékezzetek meg a szombatra. Tehát az Isten csak egyszer jött Színei hegyre, melyiket mondott. Erre azt mondja, hogy az Isten egy szót mondott, és valahogy mind a kettő lehetett hallani belőle. Amit mi nem tudunk elképzelni, hogy lehet. Egy szót mondott, és valahogy két hangja volt. De mondta, az Isten képes volt mondani, de mi nem vagyunk képesek. Ezért egyértelmű, amikor mondta az első felét, ez a föld az apádé volt, akkor már terve volt folytatni, de megvettem. Akkor elfogadjuk. Neki, mert ez egy hosszú mondat, akkor ezt elfogadjuk. Ával a második esetben, Édim, amikor a tanúkról van szó, mi volt az eset a tanúkról? Hogy jönnek a tanúk, és azt mondja, igen, ez az okmány, ez a kölcsön okmány, az van írva, hogy ő vett kölcsön tőle, azt mi írtunk. Igen. Szóval az írás hiteles, csak a tartalma nem hiteles, mert kényszer volt. Hát, az két külön mondás. Miért? De leked ráredem a mondan. A tanúk szempontjából nekik mindegy, hogy érvényes vagy nem érvényes ez a szerződés, és ez, amikor ők azt mondták, igen, mi írtunk ezt, az egy teljes, lezárt tanúskodás. Azt, ami a folytatása, de kényszer volt, hoppá, ez már egy új tanúskodás. Talán ezt nem fogadjuk el, mert az ember nem tud kényszer tanúskodni egy ügyben. Én mellett azt lehetett volna mondani, hogy mivel nem egyértelmű, amikor kezdték mondani, igen, mi írtunk ezt a kölcsönszerződést, nem egyértelmű, hogy az lesz a folytatása, de hamis. Őket nem érinti ez az egész. És ezért lehet, hogy ez két tanúskodásnak számít, és ezért ne fogadjuk el a másodikat. Ezért mindenképpen el kell mondani a második esetet, amikor a tanúk azt mondja, mi írtunk ezt a kölcsön okmányt, de ez hamis adatokból áll. Mondja a Talmud tovább, ittán, és azt mondtunk volna Édim, azt mondtunk volna csak az, akkor a legjobbat beszélünk csak arról az esetről, amikor a tanúk nyilatkoznak oda és vissza. Mi írtunk, de a hamis a tartalma. Erre azt gondoltam volna, mi sum de la alma. Hát, miért Miért hazudjanak ez a két tanú? Hát nem magukról szól ez az egész. Ők azt mondják, igen, az a szerződés, az ő vett kölcsön tőle, azt mi írtunk, de hamis. Ez nem, ők nem érintettek ebben, mert neki mindegy, hogy ez hamis vagy nem hamis. A kérdés, hogy ő fog fizetni, vagy nem fizetni. Ő a tanú semmiképpen nem fizet. Hát akkor logikus az, hogy elfogadjuk a tanúskodása. Ával ihú, de amikor ő beszél a földről, ez a földöt ti az apádéból de megvettem, kinek a javára nyilatkozik most, hogy ő vette meg a földet, a saját javát. Hát, ki hallott már ilyesmit, valaki tud tanúskodni a saját javára. Ával ihú, abban az esetben, mikor a földről nyilatkozik, de a napsért magáról beszél, akkor talán azt lehetett volna mondani, lapozunk, émelok, aztán azt lehet mondani, hogy ó, az ember nem tud nyilatkozni a saját magáról. Ezért kell mondani ezt is. Mert lényegében ez egy nagyon-nagyon nagy érdekes törvény, hogy általában a zsidó jogban az ember nem tud nyilatkozni, nem tud elismerő valomást tenni egy vétekről. Igen, én loptam, én csaltam, én öltem, én mit tudom én. Azt nem fogadjuk el, mert az ember nem tud tanúskodni saját maga ellen. Pláne nem tud tanúskodni a saját maga mellett. Hogy én nem vettem fel kölcsön, én nem loptam, én nem csináltam, az természetesen, hogy nem. Kivétel, amikor az egész ügy az tőle származik, hogy beszéltünk az előző esetben. Ez a föld, ami nálam van, ez a hektár föld, az apádé volt, de én megvettem. Ez az egyetlen eset, amikor azt mondja, hogy az ember tud nyilatkozni a saját javára, mert a másik egyáltalán nem is tud róla, hogy ez a föld az övé lenne, vagy az apáé volt valamikor. Ezért tud ő nyilatkozni saját maga mellett. De ezt el kell mondani. Ezt magunktól nem jöttünk volna rá erre, hogy az ember tud nyilatkozni a saját javára. De most már tudod, azért tud nyilatkozni a saját javára, mert ő hozta fel az egész problémát. Ő okozta magának a problémát, de utána megoldja. Azt mondja, mivel ő nyilatkozik, akkor el kell fogadni. Ha elfogadod az első nyilatkozatot, el kell fogadni a másik nyilatkozatot is. Jó, akkor most már tudunk, hogy miért kell az első két esetet mondani. Az első eset, amikor a föld az apádé volt, de megvettem. A másik eset, igen, mi írtunk ezt a hamis a tartalma, mert kényszer volt. De akkor mindig az a kérdés, hogy jó, két esetet el kell mondani. Miért kell a misének mondani négy? Ugye a további két eset van. Mi a további két eset? Mondja egy nő, házasodtam tavaly márciusban, de utána decemberben már váltam. És az utolsó eset fogságba kerültem, de nem erőszakolták meg. Mondja a Talmud tovább. Mi ilyesminen hanetárte. De ha Mista már elmondta volna az első két esetet. Az első két esetet, amikor a föld az apádé volt, ezt a kölcsönszerződést mi írtunk, erre azt mondja, jó, ezek mind ilyen egyszerű esetek. És Sundemann mondja, hogy csak pénzről van szó. Mi a tét itt? Fizet neki, vagy nem fizet neki. Az övé lesz a föld, az nem egy olyan komoly ügy, ával éjszett is, de egy házas nő, hozd be. Ával éjszett is, díszúra, amikor házas nőről van szó, ami egy nagyon komoly tilalom, én mellő azt mondtunk volna, hiába ő okozta a problémát, mert mi nem tudtunk róla, hogy házasodott volna, de hát ezt, amit megtudtunk, nem vagyunk képesek elfogadni. Hogy a nő maga nyilatkozott, de elvált, túlzás. A legszigorúbb, a legnagyobb bűn az egy házas nő valaki mással megy el. Ezt nem tudni megenni. Az, mert ő azt mondja, hogy elváltak. Én mellett akkor azt mondtam volna, ebben az esetben nem fogadjuk ezt el. Ezért el kell mondani a harmadik esetet is. No, de már a harmadik esetben már mindent lefedeztünk. Fedeztünk azt, amikor nem érintettek a témában, mint a tanúk, akkor is, amikor érintett a föld a tied volt, az apádé volt, és megvettem, az is, amikor a legszigorúbb tilalomról van szó, mint a házas nőről, arra is minden három esetben, ha az egész információ tőle származik, nem lehet válogatni, hogy mit fogadom el, és mit nem fogadom el. Kérdezi a Talmud, nincs béti utóhorán a nílamali. Akkor miért kell mondani még a negyedik eset, amikor a nő azt mondja, én fogságba kerültem, nem erőszakolták meg. Hát, az nem szigorúbb, mint a házas nőnek az esete, és akkor már elmondtunk az a házas nőnek az esete, már elmondtunk, az ember tud nyilatkozni a saját javára, amikor ő a forrás az egész információnak, amiért kell még ezt is elmondani. Azt mondja a Talmud, tudod, mit igazad van? A negyedik eset az úgy, ahogy van, elvileg fölösleges. Nem kellett volna mondani, én rájöttem volna az előző háromból, simán tudtam volna követni, tudtam volna következtetni erre az esetre is. Akkor miért kell mégis mondani ezt? Azt mondja a Talmud, mi sum dök a bájele mitne, de im mi se niszet, báuaidim, harizó lottéce, ezért kell ezt mondani. Vagyis a folytatása. Ugyan nézzünk meg azt az esetet, amikor a nő nyilatkozik saját javára. Fogságba kerültem, de nem erőszakolták meg. Mivel nekünk nincs információnk arról, hogy fogságba került volna, akkor ő bármit állít, azt mi elfogadjuk, mert ha a nyilatkozat első felet elfogadjuk, akkor a másik felet el kell fogadni. Rendben van. Mondja Misna tovább, és mi van abban az esetben, hogy ha tudunk önállóan, független tőle tudunk, hogy ahogy fogságba került, akkor nem tud mondani a Bézdinek, figyelj, tisztelt bíróság, mindenki tudja, hogy fogságba került, milyen nagy dráma volt az egész körül, emberroblás, de hát szeretném mondani, hogy nem erőszakolták meg. Hát ezt mi nem fogadjuk el már, mert az ember nem tud nyilatkozni a saját javára. Ezt a kettőt nem kellett volna mondani, igen? Ezt magunk már tudtunk volna a korábbiról. Amikor az egész információ tőle származik, akkor elhiszük neki, ha nem tőle származik, akkor nem hiszik el neki. De itt van a plusz eset, ami érdekes. Mi van abban az esetben, hogy jön a nő a bírósághoz, és azt mondja, tisztelt bíróság, szeretném bejelenteni, hogy mit tudom, 8 napon keresztül én fogságban voltam, sikerült menekülni, elaludtak, ablakból kimásztam, itt vagyok, hál' Istennek, élek. Ez az első dolog, amit szeretnénk mondani. És azt is szeretném mondani, hogy ez a 8 nap alatt nem is néztek rá. Bezártak egy szobában, és nem is néztek rá. Ó, ebben bétén néznek egymásra, figyelj. Van valamit, tud valaki az egész esetről? Nem tud az egész esetről semmit. Ó, nem tud az egész esetről, jó. Akkor kap egy engedélyt, minden további nélkül házasodhat Kohennel. Jó, megtörténik az esküvő, és esküvő másnapján jön két tanú. Szeretnénk mondani a tisztelt bíróságnak, hogy ez is ez, a nő, aki tegnap házasodott, tudunk, hogy fogságba került. Hoppá, akkor most mit csinálunk most? Az egész dolog miatt kapott engedélyt a házasságra, mert nem volt független információ az ügyről. De közben megjött az információ. Akkor azt kellene mondani, hogy visszamenőleg nem érvényes a házasságnak az engedélyt, amit ő kapott. És akkor talán el kell válnia. Tegnap volt az esküvő, múlt héten, hónap alatt, évet. Erre azt mondja, Misna nem. Ő házasodott egy érvényes engedélyen, ez a két tanú jön, és azt mondja, fogságba került. Ők nem mondanak, hogy tudunk róla, hogy megerőszakoltak. Fogságba került. Jó? És erre azt mondjuk, talán megerőszakoltak. Talán. Ezért kell elválnom a férjemtől, mert talán. Ha a Bétén akar kötelezni ezt a nőt vállásra, mondja a nő, mi alapján? Hát talán az, ugye, talán az nem elég. Hát én házasodtam a ti engedélyeket, talán az nem elég. Ezért kell elmondani a negyedik eset, mert ezt az érdekes törvényt akar kihozni. Hogy van, amikor mondjuk egy hónapon keresztül, vagy fél éven keresztül ő az egyetlen forrás az információra, és közben megérkezik más információ. Hát ilyenkor mi a teendő? Mert azt mondja, ha már házasodott, akkor érvényes ez a házasság is kóser. Ezért kellett mondani a negyedik eset. Sokszor az van, amikor a Mishna vagy a Talmud mond egy eset, amik három része van. Azt mondja, az elsőt nem kellett volna mondani. Talán a második része se. De a harmadik része az az érdekes. És már a harmadik része az érdekes és új, akkor már az mondja az ember az első két eset, ami magától értető. Ugyanígy, mint nálunk. Az első része, hogy a nincs független információt róla, akkor elhisszük neki, azt már tudtunk volna a korábbi esetekről. A második része a dolognak, hogy ha már tudunk, ha van független információ róla, nem hiszük el a nyilatkozatnak, azt is tudunk. De a harmadik része az az új ebben. A harmadik része az, amikor őt érvényes házassági engedéllyel házasodik, és közben megérkezik a független információ, és akkor elvileg az egész státusza megváltozna. Mert azt mondja, ha már házasodott, akkor itt rendben van. Nem tudjuk kötelezni őt a válásra. De nézzük meg a harmadik eset. A harmadik eset az mi? Jön a nő, és azt mondja, tisztelt bíróság, szeretném bejelenteni, hogy tavaly márciusban házasodtam. Igen? Az információ első fele. A második fele, de decemberben elváltam. Erre mit mondunk? Nagyon komoly ügy. Házas nőről ki kell adni egy papírt, hogy nem házas. Mert azt mondja, hogy figyelj. Az egész információ tőle származik, nincs más forrása arra nézve, hogy házas lenne. Ha elfogadjuk tőle, hogy házas, akkor el kell fogadni azt is, hogy elvált. Tessék? Igen. A szakkifejezés erre, az négy szó héberül. Ha persze a szár, hu a persze hitir. Az a száj, ami megtiltatta, az a száj, az, ami megengedi. Az a száj, ami azt mondtad, házas voltam, azt is mondtad, elvált. Jó? Akkor a Bézin ad neki egy papírt, szabad neki házasodni. Házasodik, másnap jön a tanú, két tanú, és azt mondja, mi voltunk jelen, amikor ő házasodott. Húha, most nagy bajba vagyunk. Tudunk biztosan, független forrástól, hogy házas volt. Az, hogy elvált volna, azt nem tudunk független forrástól. Akkor engedjük el, hogy maradjon az új férjével? Lehet, hogy házasság szerés minden pillanat. Mert nincs nekünk információ, nincs nekünk semmiféle alátámasztása ennek a válásnak, csak mivel ő mondta. És miért hittünk el neki korábban? Mert az ő szájából származik a házasság ténye is. De most már nem az ő szájából származik, mert van független, akkor most mi legyen? És miért ez egy komolyabb kérdés? Hát a házas nő az egy bibliai tilalom, egy szigorú bibliai tilalom. Egy nő, aki fogságba került, az egy ilyen rabinikus feltételezés. Hogy valószínűleg megerőszakoltak. Jó, de senki nem állítja, hogy tényleg az történt. Mi azt mondjuk, elég nekünk tudni az, hogy fogságba került, utána a folytatásod, hogy mi már tudunk magunktól. Ezért sokkal egyszerűbb azt mondani, talán megerőszakoltak, és talán nem. Az egész dolog, csak egy rabinikus állítás. Szemben az, amikor ő házas, akkor világ vége, akkor nem tud semmi körülmények között újra házasodni. A kérdés az, akkor most ez a nő, el kell válni a férjétől, vagy nem. És erről korábban tanultunk erről két véleményt. Az egyik azt mondja, hogy a házas nő, a nő, aki állítja, hogy házas volt, és elvált, és kapott engedélyt a házasságra, és házasodott is, és utána jön két tanú a házasságra, akkor ugyanígy nem kell elválni. Miért? Mert a bíróság egyszer elfogadta, hogy ő nem házas, akkor ő nem házas. Másik vélemény azt mondja, nem. A fogságba került nő esetében azt mondja, a bíróság kiadta, akkor az érvényes. A házas nőnél ezt nem lehet mondani. Most. Ez egy korábbi vita. Hogy miért hozom fel ezt a vitát most? Miért hozom fel a tanult ezt a vitát most? Mit mondtam? Hát azért kell beszélni, elmondani a negyedik esetet, amikor a nő nyilatkozik arról, hogy fogságba került, és utána azt mondja, te nem erről szakadták meg, azért kell ezt mondani, hiába magától értető, mert azt szeretne mondani, hogy mi van akkor, ha utána házasodott is, és utána jött tan. Igen? És ezt nem lehetett mondani a harmadik esetről? Mi a harmadik eset? Házas voltam, és elváltam, újra házasodott, és másnap jött a tanú. Ugyanígy, ha a bíróság egyszer kiadta, akkor az érvényes. Most az a vélemény azt mondja, hogy ebben az esetben nem érvényes, akkor tényleg el kell mondani a negyedik esetet, mert abban az esetben van egy érdekes dolog, hogy ha utána jön a tanú, akkor érvényben marad az ő nyilatkozata. De ha a másik vélemény, ami azt mondja, még a házas nő esetében is érvényben marad az ő nyilatkozata, akkor mindig nem kell mondani a negyedik eset. Beszéljünk csak a házas nőről. A házas nőről először az az érdekes rész, hogy a házas nő is tud tanúskodni a saját javára, azon elvált. Miért? Mert nincs független forrás. De ha van független forrás, akkor nem. De ha már újra házasodott, nem volt független forrás. Kapott engedélyt, újra házasodott. Nem kell elválni. Akkor a negyedik eset az fölösleges. Mert egy sokkal komolyabb esetben is marad érvénybe az engedély. Még akkor a komolyabb eset, amikor azt mondja, ha a bíróság kimondta, hogy nem házas, akkor továbbra se házas. De miért kell mondani, a bíróság azt mondta, hogy nem erről szakadtak meg, akkor továbbra is érvényes. Ez magától érthető. Ez a Talmudnak a kérdése. Mivel levezettük, hogy négy eset van. És azt mondtuk, a negyedik eset csak azért kell mondani, ha jött a tanú másnap, hogy érvényben maradt. Ez nem kell a negyedik eset, ez érvényes egy vélemény szerint a harmadik esetben is. Hogy a házas nőt is engedünk, hogy maradjon az új férjével. Miért? Miért? Mert egyszer a bíróság kimondta, érvényes utána nem lehet fellebezni. Kérdezi a tanút. Hannika, mindez, amit mondtál, azért kell a negyedik esetet elmondani a fogságba kerülésről. Azért, mert abban az esetben azt lehet mondani, hogy ha a tanúk jöttek másnapon, akkor érvényes marad az engedély. Le mand, matne la seifa. Az a vélemény, aki azt mondja, csak az utolsó esetben érvényben marad az ő nyilatkozata. De a korábbi esetről, a házas nőről nem marad érvényben. Előle mande matnela része, májkele mémed, aki azt mondja, hogy a harmadik esetnél is ugyanez igaz, hogy ha jön a tanú másnap, akkor érvényben marad a nyilatkozata, akkor minek kell mondani a negyedik eset? Minden, amit tudsz mondani a negyedik esetben, el tudod mondani a harmadik esetben is, akkor a negyedik eset ez fölösleges. El tudod mondani az, hogy elhisszük a nőnek, hiába nem csak pénzről van szó, hanem egy házas nőnek a státuszáról van szó. Azt is el tudod mondani, hogy már a házasodat is újra jönnek a tanúk, érvényben marad az ő nyilatkozata, akkor minek kell mondani a negyedik eset? Erre azt válaszol a Talmud, Mishum, Daka Bajle Mitne, Stena Simsen Isbó. Tudom, mit igazad van? Azt se kell mondani. A negyedik eset, azt se kell mondani, hogy tud nyilatkozni a saját javára, mert magától értető, de a házas ne tud nyilatkozni, akkor a fogságba kerül, ne pláne tud nyilatkozni. Azt se kell mondani, hogy a fogságba ha a bíróság kiadta az engedélyt a házasságra, és utána jönnek, és a házasság után jönnek a tanúk, hogy érvényben marad ez a nyilatkozat, azt se kell mondani, mert a házas nőnél is ugyanez van. Igen, de van egy folytatás. És mi a folytatás? A folytatás az a törvény, amit tanultunk múltkor, hogy mi van akkor, a két nő fogságba került együtt. És az egyik tanúskodik a másik javára, így vagy úgy. Ez csak a fogságnál lehetséges. Mondjuk, tudom, hogy nem erre szakadták meg őt, engem se, vagy őt igen, engem nem, engem igen, őt nem, és mindenféle variátum, amit tanultunk múltban. Ez már csak ebben az esetben lehet elmondani. Kérdezi a Talmud is, mi olyan különleges ebben az esetben? Ustenasim se nisbul amali, mi olyan érdekes ebben az esetben? Hát ez egy közismert dolog, hogy megengedni a nőt újra házasodni, amíg a fogságba került, elég egy tanú. Ugye a rabinikus tilalom, mert azt feltételezünk szinte biztosan, hogy megerőszakoltak, de egy tanú jön, az elég. Ez egy tanú lehet nő is, férfi is. Akkor most ez is felesleges, mert ezt ismerünk, igen, azt mondja a Talmud, de egy érdekes dolog van. Máude téma néhus le gamlin kamásmelan. Azt mondja, maga az, hogy egy tanú tanúskodik, az elég, azt nem kell mondani. Ez magától ért, ez már tudunk. Igen ám, de ez az összeesküvés. Ez egy különleges eset. Jön két tanú, ugye azt mondjuk, hogy ez maga, azt ismerünk máshonnan, máshol már le van írva, hogy egy tanú tanúskodik, hogy ezt a nőt nem erőszakolták meg, hiába fogságban volt ez fél éven keresztül, de a tanú jelen volt és figyelte, akkor szabad neki házasodni Kohennal. Ez az ismert törvény. Ezt nem kellett volna mondani. Igen ám, de képzeljük el, hogy két tanú fogságba került, mindketten jönnek a bíróságra, és mindketten azt mondok, szeretnénk nyilatkozni. No, első nő nyilatkozik, miről nyilatkozik, szeretném mondani, hogy én ott voltam, ahol ez a nő fogságban volt, és én tudok nyilatkozni, hogy végig figyeltem, nem erőszakadták meg. No, másik, de mit akarsz el nyilatkozni? Én pedig róla szeretném mondani, én ott voltam, ahol ő fogságban volt, és szeretném mondani, hát ez nagyon úgy néz ki, hogy megbeszéltek. Te segítsz nekem, én segítek neked, és akkor itt az így jó. És erre azt mondjuk, hogy nem, hogy a bölcsök akartak könnyíteni ennek a nőnek, akik fogságba került, és azt mondta, nem. Eleve csak egy rabinikus tilalom. Ugye miért csak rabinikus tilalom? Mert valójában mi nem tudunk arról, hogy megerőszakoztak el, vagy nem. Mi csak feltételezünk. Ha az egész dolog csak egy rabinikus tilalom, azt mondták a bölcsek, ha már egy tanú van, még akkor is úgy tűnik, hogy egy kicsit ilyen gyanús. Nem, hagyjuk. A nő természetesen azt állítja, hogy nem erőszakoltak meg. Egy tanú támogatja, hagyjuk, nem kell ezt írtani, hagyjuk. Ez már a törvény, amit el kell mondani, és ezt nem tudtunk volna, máshonnan. Akkor még egy kérdés marad hátra, és akkor már vége van ennek. Azt mondja, igen ám, de utána még mondja, ugyanígy két férfi, egyik mondja a másikról, hogy Cohen vagy, hogy ez Cohen, az Cohen, akkor minek kell ezt mondani? Mi ebben az új? Nincs ebből olyan elem, amit nem tudunk máshonnan. Két nő tanúskodik egymásnak, hogy nem volt, hogy fogságban nem erőszakolták meg, úgy tűnik, mint az összeesküvés lenne, nem tartunk az összeesküvéstől. Akkor most minek kell mondani? Ugyanitt két férfi esetben szintén, erre azt mondja a Talmud, és ne anasim lamali, és mondjuk a baj, mit ne, luktud rabbi júdöve rabbanán. Mert az már nem mindenki fogadja el azt, hogy nem tartom az összeesküvést. A bölcsek akartak segíteni ennek a nőnek szegény, nem elég baj, hogy fogságba került az egész drámával, félte az életét. Utána, mikor végre szabadul, azt mondja neki, hogy nagyon örülünk a szabadultal, de soha több nem tud házasodni Kohennak. Még rosszabb. Képzelünk el egy Kohennak a felesége. Már együtt élnek 20 éve. Fogságba került. és végre mindenki boldog, hogy megszabadult. Hoppa. Nem tud tovább élni a férjével, mert megerőszakoltak, akkor már nem tud élni tovább a férjével. Akkor azt mondjuk, jó, nem kell tartani az összeesküvéstől, engedjük meg, legyünk egy kicsit, se próbáljunk rajta segíteni. De abban az esetben, hogy egyik tanúskodik a másik, te vagy a Kohen, én vagyok a Kohen, hát azt már van, aki azt mondja, nem. Ez nem kóser itt az egész, és nem fogadjuk el ezeket a tanokat. Szóval összefoglalva az egészet, itt a misna, itt egymás után hozott, egymás után négy témát hozott fel, ahol mind a négy témában ugyanaz a módszer, ugyanaz a logika, ha felse a szár, hú a felse hitél. Az a száj, ami megtiltatta, azt engedte meg. És ha elfogadod a tiltást, el kell fogadni az engedményt is. Négy különböző esetet. Kettő, ami pénzügy, és egyik az a bibliai tilalom, a házas nőről, és a negyedik pedig a rabinikus tilalom, az interne házasság. Csak erre a Talmud mondta, hogy minek kell ezt mind a négyet mondani. Csak a Talmud talált valami, ami mindegyikben van egy különleges, amit nem tudtunk volna a másikból. Az elsőből az, hogy nyilatkozik a saját javára, akkor ez egy hosszú nyilatkozatnak számít. A tanúk nem nyilatkoznak magukról, akkor talán két nyilatkozatnak számít. Illetve fordítva, ők az logikus az, hogy elhisszük nekik, mert nem érintettek. Ha érintettek, talán nem. Akkor ez a kettőt kellett mondani. A harmadikat azért kell mondani, mert nem gondoltam volna, hogy véged házas nőt is meg lehet engedni a saját valamása alapja. És a negyediket miért kell mondani? Nem kell mondani, hanem csak a további, valamelyik további részletet el kell mondani, amit nem tudtunk volna, és ezért kell mondani mind a négy eset. Szóval nem csak az, a talmudi bölcsek, amikor vizsgáltak a misnát, akkor nem csak azt vizsgáltak, hogy mi a misnának a logikája, és hogy egyetértenek a logikával, vagy megcáfolják a logikát, vagy így, hanem még azt is, hogy miért kellett mondani, mi a plusz logika, mi a plusz ugyanság, amit ebből következik, és így a végén már értettünk. Azt jelenti, mindig gondolni kell, milyen további rétett dolgok vannak itt az egészben. Ha elhangzik egy olyan törvény, hogy úgy tűnik, hogy fölösleges elmondani, akkor biztos, hogy valami rétett utalás is van még, és rá kell jönni arra, és akkor fogunk tudni, hogy miért kellett ezt elmondani. Mert ha marad egy kérdés, az lenne a legjobb bizonyíték, hogy valamit nem értettünk helyesen. Azt jelenti, hogy ha fölösleges, és pedig nem lehet fölösleges, akkor addig kell kutatni, keresni, ameddig rájövünk, hogy nem fölösleges. Mert fölösleges, ezt nem lehet. Azt nem lehet mondani.